9 óra 44 perc van, folytatjuk a beszélgetést Mester Nándorral, az mfortprivatbankár.hu munkatársával. Itt az első blokk végén már nagyon kevés időnk jutott rá, de engem legalábbis meglepett, hogy mondtad, hogy Magyarország felkerült az Ukrajna számára nemzetgazdasági szempontból stratégiai fontosságú országok listájára, és azért lepődtem meg, mert tényleg folyamatosan inkább az ukrán politika részéről azokat a nyilatkozatokat hallhattuk, hogy Magyarország elárulta őket, a magyar kormány nem támogatja őket olyan mértékben, mint a nyugati hatalmok. Most ezt nem akarnám részletezni, hogy ebben a kontextusban nekem meglepő volt, hogy gazdaságilag viszont akkor szorosabbra fűznék a viszonyt.
Természetesen, hát ugye szeretnének túlélni mindenképpen, is azért való igaz, hogy Magyarországon is, itt elsősorban az agrárgazdaságról beszéltem, földgyűlem lett nagyon sok tapasztalat, évtizedes tapasztalat, van exportáru alapunk, ugye gépek, berendezések, technológiák, vízügyi rendszerek, stb. Infrastruktúrában is viszonylag jók lehetünk. Úgyhogy szerintem van keresnivaló, és érdemes ezzel komolyan foglalkozni. Ha más nem említek az újjáépítést, nyilvánvalóan, ahogy az első részben is említettük, hogy a nyugati vállalatok meg fognak jelenni, magyarok is megjelenhetnek, főleg építőipari vállalatok, illetve alapanyaggyártók, hát azért van jó néhány olyan Magyarországon, amelyik régiós kitettségű is, Ukrajnában esetleg még nincs jelen, de jelen lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt az esélyt nem lenne szabad elmulasztani. Itt kőkemény bizniszről van szó, tehát a politikát itt valószínűleg ki kell zárni, és az lesz a helyes, hogyha ezt így folytatja mindkét fél.
Uh-huh. Tehát akkor az újjáépítés, amit még az első blokk legelején mondtál, jövő nyáron lehet majd, vagy jelenhetnek meg az első nagy újjáépítésben résztvevő nyugati cégek?
Legkorábban igen, de hát mondom, nyilvánvalóan nagyon függ a katonai helyzettől. Egy-két ilyen hétköznapi dologra azért szívesen felhívnám a figyelmet, csak azért, hogy lássuk, hogy milyen élet és mennyire ellentmondásos világ van jelenleg Ukrajnán belül. Az egyik az, hogy ugye a mindennapi ellátásra természetesen törekszik mindenki, ugye az áram kimaradásokról beszéltünk, hogy ez mekkora problémákat okoz. Ugyanakkor nemrégiben látott napvilágot az, hogy hogyan működik a kiskereskedelem, mint olyan. Volt egy-két konkrét hír is. Például itt meg kell, hogy említsek egy-két vállalatot, lehetetlen kihagyni. Ugye nálunk is jelen van az Auchan francia hálózat, és ez már jó ideje, több mint 10 éve, 12 éve jelen van Ukrajnában, nem vonult ki, hiába volt a háború, és
inkább ő is áttelepült a nyugati ország
részben, illetve azt csinálta, hogy bizonyos pontokon átvételi üzleteket, kisebb területi üzleteket nyitott. Például Bucsában, ugye ez egy ilyen nagyon hírhet település, nem messze Kijevtől, ahol óriási mészállást végeztek az oroszok, és ott nyitott meg 2 héttel ezelőtt egy boltot, egy 80 négyzetméteres boltról van szó, ahol az elsősorban az internetes rendeléseket lehet átvenni, de van mintegy 6-800 féle áru is elhelyezve, tehát ezt is megtette. A másik, mondjuk a McDonald's, ugye egy világvállalat. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon sok ember áttelepült a nyugati megyékbe, például Lembergbe, illetve Lvivbe, ukránul. Ott 2 új McDonald's is nyílt az elmúlt 2 hétben. Uh-huh. És továbbiak fognak nyílni az ország középső részén, Kijevben is, meg a déli részeken is. Tehát azt gondolja ez a világcég, hogy itt van jövő, van kereslet, és egyébként van termelés is, ugye beszéltünk az agráriumról, tehát igen erős utánpótlása van, beszállítói bázisa a McDonald's-nak Ukrajnában is. Tehát ezt igyekszik felhasználni.
Az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy tényleg a kormány kedvezményes hitelekkel is támogatja az ukrán cégeket, hogy keletről, az ország keleti feléből települjenek át az ország nyugati felébe, és ez nyilvánvalóan indokolt, mert hát keleten most a háború miatt mondjuk egy cégnek nem lenne kereslete, de ugyanakkor meg kicsit ellentétes is az ukrán érdekekkel, mert így úgymond kiürül a keleti országrész, eloroszosodik a keleti országrész, és akkor meg már a szeptemberben annektált területek visszaszerzése még nehézkesebb.
Ez lehet, de ugye majd előfordulhat, hogy visszatelepülnek, úgymond. Rövid távon az a hatás van, hogy a nyugati megyékben, meg a középső megyékben kereslet növekedést lehet tapasztalni, ezért is nyílnak ott mindenféle ilyen kisebb szupermarketek, illetve az Ukrán Bevásárlóközpontok Szövetsége október végén tette közé az első 3/4 éves adatait, ezt olvastam ukrán forrásból, és meglepődtem, hogy milyen gyorsan épültek vissza. Körülbelül 312, ha jól emlékszem, bevásárlóközpont van Ukrajnában, ugye hát jóval több, mint Magyarországon, mert nagyobb is az ország. Ennek a kétharmada ismét működik. A bérterületeknek körülbelül a 70-80% az ki van adva, és működik is. Az emberek vásárolnak, természetesen tartós fogyasztási cikkeket nem nagyon, ruhát nem nagyon, hanem az alapvető élelmiszereket, gyógyszert, illetve olyan szolgáltatásokat vesznek igénybe, amik nélkülözhetetlenek, de működnek, és ebből van bevétele az üzemeltetőknek. Nemrégiben Bécsben jártam egy nemzetközi konferencián, ott pedig online módon bekapcsoltak két ukrán ingatlanfejlesztőt, az egyik Kijevben, a másik pedig Lvivben, tehát Lembergben indít nagyobb lakásberuházást. Tehát
mondták, hogy ott kifejezetten megéri most, mert ugye a belső migráció
hogyne,
miatt is ott most nagyon...
Tehát elindították, reményeik szerint be is fejezik jövőre. Itt ilyen néhány száz lakásos lakóparkról beszélünk, mind a két területen, illetve alul több ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi területet fognak bérbe adni, és már nagyjából meg is van nekik a bérlőjük. Szóval próbálkoznak, igyekeznek, nem állt meg az élet. Egy apró dolog, ugye Budapesten mostanában azt halljuk, hogy Magyarországon több száz postát bezárnak. Van egy Nova Posta nevű cég, amelyik ukrán tulajdonú, egyébként részben, kicsit kis részben lengyel. Ez egy globális vállalattá nőtte ki magát, és szinte havonta nyit új mobilpostákat, és nem csak a nyugati és középső, hanem már keleti részen is, az visszaszerzett településeken is. Oda is elsősorban az internetes rendeléseket, illetve a kis csomagos rendeléseket lehet elvinni, illetve fölvenni. Tehát igenis van élet, megpróbálják ezt túlélni. Ugyanakkor nagyon veszélyes is, hát részben a háború miatt, de mondjuk egy odesszai példát hadd mondjak, én többször jártam ott, illetve vannak ismerőségek.
A kikötőváros a Fekete-tengerben.
Igen, akikkel így tartom a kapcsolatot, és hát ott is nagyon szép, ott a kikötő környékén végig a strandoknál nagyon sok étterem volt, és még van is, de hát a nagyobb részük az már bezárt. Viszont ősszel, amikor még lehetett fürödni, akkor nagyon sokan kijártak, de nem nagyon figyeltek arra, hogy rengeteg terület aknásítva volt. És ebből sajnos tragédiák is voltak. Aztán észhez tértek ott a lakosok, és hát részben ugye jött a hidegebb idő is, azért sem, de szóval, hogy ezek a mindennapokhoz hozzátartoznak. Most az ukránok, ha bemennek egy bármilyen objektumba, olyan területen, amit annó az oroszok elfoglaltak, és ők most visszavettek, ott azonnal nem kezdhetik meg a működést, mindegy, hogy egy gyárról van szó, vagy egy bevásárlóközpontról, vagy egy iskoláról, középületről, először az aknamentesítés, de léteznek ilyen mobil piacok, Herszonban is egyébként már próbálkoztak ezzel, szóval én azt gondolom, hogy nagyon nagy a túlélési ösztöne az ukrán népnek, nagyon nagy az összetartás is, ez látszik, és ez a hétköznapokban is megnyilvánul.
Mondtad, hogy ugye tudósító voltál a 90-es évek elején Ukrajnában, és hogy még most is vannak ismerettségeid Ukrajna szerte. Hát az érdekelne, hogy amikor akár háborús filmeket is nézünk, hogy tényleg azért ott a hátországban megpróbálnak az embernek még ilyen háborús kontextusban is egy normális életet élni. Mennyire, tehát hogy számunkra elképzelhetetlen, hogy légriadót indítanak be mondjuk Budapesten, de ott ez a mindennapok része. Ilyen körülmények közepette mondjuk tudnak-e elmenni szórakozni, vagy kultúrát fogyasztani az emberek,
tudnak,
hogyan élnek?
Tudnak, de ez is nagyon ellentmondásos. Nem sokkal az orosz invázió beindulása után közölték, például Kijevben, én ebben a színházban többször is jártam anno, ez az Orosz Drámai Színház ez a neve, hogy hát mostantól kezdve ők orosz darabokat nem fognak játszani természetesen, és nem is drámai darabokat, hanem csak vígjátékokat szeretnének, ilyen nemzetközileg ismert darabokat. De hogy mennyire frusztráltak azért az emberek, hogy nem annyira egyszerű az élet, arra pedig az kiváló példa, hogy elkezdődött nem csak ezen a fronton ilyen orosztalanítás a kultúrán belül, tehát nem fogadtak orosz művészeket, kiállításokat lemondták, utcákat elkezdtek átnevezni olyan, még a szovjet időből, de igaziból orosz származású embereknek a neveit tüntették el az utcáról. Szóval ez egy ilyen első reakció volt az első néhány hónapban. Ez aztán egy picit így csöndesedett, de mondjuk említettem Odesszát, hogy az ismerősöm említette, hogy ott van egy második Katalin cárnő szobor, amit hát gyakorlatilag két hetente leöntenek valamilyen festékkel. A helyi emberek már követelték az önkormányzattól, hogy távolítsák el a szobrot máshonnan is. Harkivban Zsukov Mars annak a szobrát ledöntötték. Szóval,
ez az orosz ellenesség egyébként, ami most megmutatkozik akkor a kulturális életben, és mennyire volt jellemző a 90-es évek elején?
Nem volt jellemző, inkább az volt jellemző, hogy a Kijevin összes ilyen kulturális intézményben az ukrán nemzeti kultúrának a elfeledett elemeit hozták elő, és túlsúlyba került, de az, hogy onnan kitiltsanak orosz műveket, vagy szovjet műveket, az biztos, hogy nem volt. Akkor viszonylag csöndes volt ezen a téren az együttműködés, nem voltak ilyen konfliktusok.
Uh-huh. Hát nem tudom, hogy mikor lehet majd újra biztonságban meglátogatni Ukrajnát. Itt még most a személyes vonulatnál maradva egyébként, te tervezel majd valamikor egyébként egy ukrán látogatás majd, mert azt gondolom, hogy tényleg, hogyha véget ér a háború, mint újságíró is nagyon érdekes lehet majd megnézni, hogy tényleg hogyan alakulnak, hogyan épül újra Ukrajna, mi marad Ukrajnából, Ukrajna elkezdhet-e igyekedni, vagy tehát elkezdhet-e haladni nagyobb ütemben az Európai Unió felé, vagy hogy hogyan néz ki ott az ország?
Természetesen gondoltam erre. Nagyon sok városba szeretnék elmenni, hát Kijevbe mindenképpen, de nem csak, mert hát azért ezen kívül is nagyon-nagyon klassz helyek vannak. Lviv például az ugye egy számomra nagyon kedves, ugye egy gyakorlatilag ilyen félig lengyel hely. Uh-huh. A belvárosa az kifejezetten hangulatos, az emberek kedvesek, a piacok engem nagyon érdekelnek, mindig is kimentem ezekre a termelői piacokra, ott ugye azért sok fontos információt szerez az ember részben, úgyhogy látja, hogy mi van, milyen kínálat van részben, úgyhogy beszélget emberekkel, vagy Odesszát említettem, Ivano-Frankivsk. Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon vágyom Harkivba, vagy Dnipróba, vagy Luhanskba, vagy szóval ilyen helyekre, nem, mert túlságosan drámai képek fogadnának, hát az eddigi ismereteim szerint, és ilyenből sajnos elég sokat láttam már más országokban. Ezt a gyötrelmet valószínűleg nem akarom így személyesen átélni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a ma reggeli műsorban. Mester Nándor, az mfor.privatbankár.hu munkatársa volt a vendégünk, és akkor majd visszavárunk egy hónap múlva is.
Köszönöm szépen, és a hallgatóknak a figyelmet.
Köszönjük szépen, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk 10 órakor.